Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Csiki Gergely, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Hogy alakul a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Mérsékelt forint gyengülésről tudok beszámolni a reggeli órákban. Az euróval szembeni jegyzések ismét megközelítették a 296-os szintet. Annak ellenére történik ez, hogy a nemzetközi tőzsdéken jó hangulat bontakozott ki ma reggel is.
Mi magyarázhatja a gyengülést?
Ugye elsősorban a holnapi jegybankelnök váltással kapcsolatos bizonytalanságok magyarázhatják a mai gyengülést. Az elmúlt pár napban a forint teljesítménye negatívan is kilóg a régiós devizák között.
Csiki Gergely, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Keresztyén Attila, az Erste befektetés ZRT üzletkötője is itt van a telefonnál. Jó reggelt kívánok, a tőzsdén milyen a hangulat?
Jó reggelt kívánok! Lendületes kezdéssel, szép emelkedéssel, több mint egy 230 pontos emelkedéssel kezdte a Bux Indexünk a mai szereplést. Ez egy picit eltér az európai átlagtól, ott inkább ez egy 1,3%-os emelkedés, ott inkább egy 0,5% közötti emelkedés tapasztalható. Leginkább az Aegis papírjai ugrottak meg, ahol a 19.300-on született utoljára kötés benne, de a forgalma viszont egyelőre 200 darabos, illetve az OTP papírjai 68 forint plusszal húzzák fel az indexet.
Keresztény Attila, Erste befektetési ZRT, köszönöm szépen. A stúdióban itt van Gerőcs Tamás, a Napigazdaság újságírója. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szlovéniában miniszterelnök váltás volt, de egyébként meg bajok vannak az országgal, amire mi úgy néztünk hosszú éveken át, hogy ők aztán tudják. Mi történt?
Jó reggelt kívánok! Hát ugye a történet az nagyon érdekes. Ha kicsit ilyen közgazdasági szempontból közelítjük, akkor azt lehet mondani, hogy valami a 2000-es évek közepén megváltozott Szlovéniában, ami gyakorlatilag beletorkolott ebben a jelenlegi válságba. És hát itt érdemes kiemelni a 2004-es euró csatlakozását az országnak, ami két fontos változást eredményezett Szlovénia életében. Egyfelől ugye ez mindig is nagy kérdés volt a közös pénzt átvevő országoknak, hogy milyen árfolyamon érdemes a csatlakozást végrehajtani, milyen trade-off-ok, költségek alakulnak ki ilyen vagy olyan árfolyam mellett. Ugye Szlovénia az klasszikusan a gyenge reál árfolyamú csatlakozó országoknak volt az egyik példája. És hát ebből egyébként levezethető nagyjából a mostani válság, hiszen az egyik költség ennek a gyenge reál árfolyamnak az volt, hogy a konvergencia felzárkózás hatására nagyjából egy felpörgő inflációval szembesült ez az ország, ami egyébként nem jellemezte Szlovéniát a 90-es években, hiszen egy olyan intézményi kultúrát örököltek meg még a volt Jugoszláviából, hogy ugye központi bérszabályozás alku folyamatán keresztül így a termelési költségeket nagyon ügyesen tudták a termelékenységhez és így a versenyképességhez igazítani, tehát alapvetően inflációs nyomás nem volt ebben az országban. Ez egyébként a másik dolog, ami a 2000-es években megváltozott, tehát ez az intézményi közeg alakult. Tehát nagyjából így decentralizálva lettek ezek a béralkú folyamatok, és hát kvázi egy ilyen szabadon lebegő piaci helyzet alakult ki a bér, az munkaerőpiacon. Tehát ez a két dolog együttesen eredményezett egy meglehetősen hirtelen felpörgő inflációt 2004-et követően, ami ugye tudjuk, hogy a közös pénz átvételével a meleg ágy az ingatlan buborék, a buborék gazdaság kialakulásának, tehát ugye ez nagyjából a spanyol, illetve az ír szindróma is erre vezethető vissza. És hát most ez történt, tehát a bankoknak egy olyan mértékű, hihetetlen, hatalmas, toxikus eszközállományt kell kezelniük, lenyelniük, amit nagyjából nem tudnak, állami segítségre szorulnak, de valószínűleg a szlovén költségvetés államháztartás sem fogja ezt elbírni. Becslések vannak, hogy mekkora ez a toxikus eszközállomány, kb. 7 milliárd euró lehet, én azt olvastam.
De az ingatlan buborék az pontosan mit jelent, a bankok meg nem valósuló beruházásokat finanszíroztak, mindenki hitelből akart úgy ingatlant vásárolni, nagyobbat, szebbet, lehetőleg a tengerparton?
Hát alapvetően a mozgatórugója ennek a buborék gazdaságnak az, hogy ugye a nagyobb infláció miatt adott nominális euró kamatok mellett, amik ugye alacsonyan voltak tartva a 2000-es években, egy negatív reál kamat környezet alakult ki az országban, tehát a bankok által kezelt befektetéseket nem lehetett olyan kockázatmentes biztonsági eszközökbe elhelyezni, amik valamilyen szintű hozamot garantáltak volna, hanem volt egy nyomás a rendszerben, hogy sokkal nagyobb kockázatú, de magasabb hozamú eszközökbe, tehát tipikus tipikusan ingatlan eszközökbe fektessenek be. Ez egyébként nem csak a szlovén bankokat érintett, tehát ilyenkor jellemzően külföldről is, főleg ugye az euró csatlakozás miatt megnyíló csatornákon keresztül rengeteg tőke áramlik be ilyen típusú eszközökbe. Ezek tehát relatíve magas hozamot kínálnak, és tehát a negatív reálkamat környezetben ez mindenképpen hát ilyen fontos befektetési cél lesz, és hát utána ugye ez felveri az árakat, tehát megindul ez a klasszikus buborék effektus, ahogy nőnek az ingatlanárak, úgy emelkednek a hozamok, még több tőkét vonz be, és akkor ez egy ilyen lavinaszerű folyamatot generál egy pontig, amíg ez az egész dolog be nem dől, és hát nyilván akkor derül ki, hogy itt nem volt túl reális a kockázatkezelés, bejöttek azok a nem várt események, amik miatt egyszerűen az ingatlan piaci szegmensek közül több is összedől, és hát fizetés, tehát egy óriási mértékű fizetésképtelenség alakul ki. Ugye ez természetesen is generálódik egy recessziós környezetben, akkor hirtelen a beáramló külső pénz kivonul, tehát gyakorlatilag megfordul a folyamat, és akkor hirtelen ott lesz egy ilyen tetemes eszközállomány, amivel nem lehet mit csinálni. Tehát összedőlnek az ingatlanárak, nem fizetnek a tulajdonosok, eladhatatlan az ingatlan, ott ülnek rajta a bankok.
Ott van egy rakás beton, és nem lehet vele mit csinálni.
Hát nagyjából ez így néz ki, ha a tájképet vizsgáljuk. Illetve hát ilyenkor lép be az állam, tehát ugye erre próbálnak az Unióban is most mindenféle modellt kidolgozni, az ír, illetve a spanyol példa alapján, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet a bankok mérlegeiben felgyülemlett hatalmas hiányt a magánszférában tartani. Tehát meg kelljen szükségszerűen ezt kvázi államosítani, mint ahogy egyébként Írországban kellett, mert ugye ez magával rántja az államot. Hát ez nagy kérdés, tehát ugye mondjuk még az uniós szabályozás ezt befolyásolhatja. Főleg, mivel ugye Szlovénia egyelőre azt elkerülte, hogy külső segítséget kérjen. Tehát itt most ez a politikai, belpolitikai válság ezért is érdekes, mert ennek is tétje lehet az, hogy sikerül-e a bankok tőkehelyzetét gyorsan kezelni, vagy sem, mert ha nem sikerül, akkor külső segítségre szorul az ország.
De elkerüli Szlovénia, vagy nem kaphatna külső segítséget? Azért nem akkora, mint Görögország, és nem is olyan rossz helyzetű.
Kaphatna, tehát nyilván nem szeretne kapni, tehát ha IMF-től vagy az Uniótól kellene pénzt kérni, illetve hát nyilván ugye közös programok vannak, akkor az látszik, hogy körülbelül mi az, amit kérnek. Egyébként, amit én ezzel kapcsolatban most a sajtóban olvastam, az azért volt érdekes, mert az előző kormányfő János Jansza nagyjából megegyezett az Európai Bizottsággal, és vállalta azt a programot, hogy például egy ilyen rossz banki eszközkezelőt fölállítanak, és kiszívják ezeket a toxikus eszközöket a bankrendszerből, és nyilván ez a rossz bank, ez valamilyen módon az államháztartáshoz lenne kapcsolva, erre kapnának uniós pénzt is. Viszont az új kormányfő Bratušek asszony mögött álló politikai erők ezt valószínűleg nem támogatják. Na most ugye itt nagyon gyorsan meg kell egyezni, egy éves mandátuma van ennek a kormánynak, az egy ilyen válságkezelő kormány. Itt ez egy nagy kérdés, hogy sikerül-e valamilyen alternatív politikát kitalálniuk erre a helyzetre, mert ha nem, akkor itt azért látszik, hogy az Uniónak és az IMF-nek van egy nagyon konkrét válságkezelő csomagja.
De a rossz eszközök mellett, az ingatlan buborék mellett Szlovénia egyébként erős gazdaság? Tehát van benne potenciál?
Hát ugye, mint a legtöbb ilyen bajba jutott félperiférikus országról, azt lehet elmondani, hogy nagyon vegyes a kép. Tehát, hogy mivel itt a pénzügyi rendszer dől, az államháztartás húzza magával, egy olyan típusú belső leértékelődés történik, illetve a hitelpiac olyan szinten lefagy, ami miatt gyakorlatilag mint modern piacgazdaság súlyos recesszióba esik. Tehát az látszik, hogy Szlovéniában egyébként az Európai Bizottság előrejelzései szerint 2%-os visszaesés lesz az idei évben is. Egyébként, ha jöttem, ma fogja az otthoni statisztikai hivatal közé tenni a tavalyi teljes éves számokat, ott is 2% fölötti mínusz várható, tehát nagyon súlyos recesszió van az országban, innentől kezdve ugye ez nagyon sok mindent behatárol, de emellett természetesen, tehát Szlovénia egy nagyon pici, nyitott, alapvetően versenyképes, termelékenységű gazdaság, és mértékben beágyazódik az uniós piacba. Nyilván nagyon erős az export szektor, illetve ugye ezért is csatlakoztak egy ilyen relatíve gyenge reálárfolyam mellett az euróövezethez, hogy ebből versenyképességi hozadékot akartak nyerni, csak ugye 2004-ben még nem látszódott, hogy ennek milyen egyéb hatásai lesznek. Tehát ilyen értelemben nyilvánvalóan van egy kifelé nyitott szektor, ami adott esetben még profitálhat is ebből, illetve kompenzálja az egyéb területeken jelentkező veszteségeket. Összetett a kép.
Még egy utolsó kérdés, egy rövid választ kérek. Lesz-e meglepetés a Magyar Jegybank elnök jelölésénél szerinted?
Hát jó kérdés, ugye most a sajtóban leginkább a személy körül forognak a találgatások, bár nagyjából azért ott is sejthető, hogy mi az, amivel holnap találkozni fogunk. Zárójelbe jegyezném meg, hogy ugye itt az alelnökök is majd érdekesek lesznek, hiszen folyamatosan júliusig váltás lesz ugye a két alelnöki pozícióban is. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy most már talán nem a személyi kérdés az, ami kiemelkedően fontos és meglepetést tartogathat, hanem az a politikai irány, ami ezzel jár, és adott esetben erről is megtudhatunk újdonságot, ugye holnap a parlamentben az új jegybank jelöltnek már meghallgatása lesz, és hát most erre lesz érdemes figyelni, hogy ott mond-e valamit. Egyébként például mondjuk az euró csatlakozáshoz való monetáris politikai viszonyról, hiszen tudjuk, hogy az a jelölt, akinek a neve forog a sajtóban, ő alapvetően nem szimpatizál a gyors euró bevezetéssel.
Matolcsi Györgyről beszélünk.
Igen, Matolcsi Györgyre gondoltam én is. Még a korábbi jegybanki elnökök, illetve a monetáris politika valamelyest azért rá volt hangolva arra, hogy minél jobb lenne előbb csatlakozni az euróvezethez. Ennek hangot is adtak, egyébként nem csak Simor András, de korábban Járai Zsigmond is. Ilyen értelemben itt lehet, hogy lesz egy illeszkedés a kormányzati kommunikációhoz, és hogyha nem lesz sürgető az RM-rendszerbe való belépés, akkor ugye rögtön teljesen másfajta célokat lehet lőni az inflációra, a költségvetésre, tehát hogy ez meghatározhatja a monetáris politika játékterét.
Gerős Tamás, Napigazdaság, köszönöm szépen, jönnek a hírek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!